Ne félj, ne lankadjanak kezeid, Sion. Az Úr, a te Istened, közötted van. Erős ő, megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nemzeti ünnepünk emlékeztetett hazánk sok-sok áldására, amelyet az Úrtól kaptunk. Most az Isten tiszteletet folytassuk az Úr dicsőítésével, és egyben hálát szeretnénk adni népünkért, nemzetünkért. Énekeljük el a szózatot közösen, ezzel a hittel, ezzel az örömmel. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Mai napon lelkipásztorunk Nyíregyházán tartja szolgálatát, ezért itt gyülekezetünkben a mostani alkalommal Földvári Tibor, a Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora fogja hirdetni közöttünk Urunk igéjét. Ezúton is szeretettel köszöntjük őt, köszönjük szolgálatát, egyben kérjük Urunk áldását az ő életére és szolgálatára egyaránt. Következő gyülekezeti alkalmunk az a jövő hét vasárnapi Isten tisztelet lesz, és ahogy az megszokott, a hó utolsó vasárnapja lévén megterítjük az Úr asztalát, tehát a jövő heti istentiszteletünk úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz. Előtte levő nap szombaton 28-án 10 órakor a Molnár Mária külmissziói alapítvány tartja itt csendes napját. Ezen az alkalmon Európában és a világ egyéb helyein szolgáló keresztény misszionárusok beszélnek életükről, elhívásukról, illetve szolgálatukról. A csendes nap az nyitott alkalom, tehát mindenki részt vehet ezen. Ezúton is biztatjuk kedves gyülekezeti tagjainkat, hogy legyenek a rendezvény résztvevői. Annyi kérése van a szervezőknek, hogy ehhez egy előzetes jelzés lenne szükséges. Ezt istentiszteletet követően az iratmissziónál meg lehet tenni. Ildikó följegyzi, hogy hányan jönnének, és akkor ezt továbbítjuk az alapítványhoz, a szervezőkhöz. Az elmúlt héten is voltak itt sokan, akik segítettek abban bennünket, gyülekezetünket, hogy rendezett környezetben térhessünk be a templomba. Köszönjük mindazon gyülekezetünk tagjai szolgálatát, akik a templomkertben is itt bent biztosították annak a lehetőségét, hogy kultúrált környezetben tarthassuk meg ma Isten tiszteletünket. Köszönöm szépen a figyelmet, Úrunk legyen, és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora.
Az igehirdetésre és készülve fennálló énekként testvérek a 150. Zsoltárunkat keressük ki, és énekeljük az első versét. Magasztaljuk az Urat így fennállva a 150. Zsoltár első verse éneklésével. Dicsérjétek az Urat! Az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen, az ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát, minden veheti eszébe. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg református eleink, hogyan vallottak a Szentírásról, drága igéről, ami Urunknak, a 34. úrnapi kérdés feleletekhez kapcsolódó igei kijelentést halljuk. Hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel minden jót egyedül őtőle várjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjen. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát ígéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is, mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Áldott legyen az Úr az ő igéért a 10 parancsolat első parancsolatában is elénk adva. Imádkozzunk és kérjük az Urat, fennállva imádkozzunk testvérek, kérjük az Urat, hogy ezt az ő parancsolatát is valóban élő hittel valljuk és éljük. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, imádunk téged, Jézus Krisztusért és Jézus Krisztusban. Urunk, ő tökéletesen betöltötte, beteljesítette az első parancsolatban adott kijelentésedet is. Lehet, Urunk, hogy a fülünknek furcsa hallani, hogy te követelsz valamit a parancsolatokban, De köszönjük, hogy tudhatjuk, ez a szerető mennyei atyának a tanácsa, útmutatása, parancsa, hogy boldogok lehessünk, olyanok, mint Jézus, te veled. Áldunk téged, hogy a Zsoltárban énekelhettük, a mennyei dicsőségben is mindenki téged dicsér, és köszönjük ezt a titkot, hogy mi pedig itt a földön tehetjük ugyanezt. Bűneset utáni állapotok között, mégis a te szentségedben, a te tisztaságodban. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak hétköznapi életünkben, hanem különösen is a gyülekezeti istentiszteleten, a gyülekezet szeretett közösségében tapasztalhatjuk, mit is jelent a beléd vetett bizalom ereje. Azért, Urunk, mert te itt vagy, mi imádhatunk téged, te pedig szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is személyesen akarsz üzenni. Hálát adunk, hogy a Szentírás megbízható. Köszönjük, ha az elmúlt héten, a mögöttünk levő héten megélhettük a te igédet. Bocsásd meg, ha nem. Köszönjük, Urunk, hogy van bűnbocsánat, szabadítás ma is. És kérünk téged azokért a testvéreinkért, akik nem tudnak velünk lenni betegség miatt, vagy bármi más helyzet miatt, de mikor ide gondolnak, őket is hadd töltse be, Urunk, annak az öröme, hogy mi egy nép vagyunk te benned. Kérünk, áld meg lelkipásztorunk szolgálatát is a nyíregyházi csendes napon. Köszönjük, hogy ő is hirdetheti ott a te igédet. És köszönjük, hogy itt is a te igét hirdettetik. Szeretnénk alázatos szívvel, beléd vetett bizalommal figyelni szavadra, és majd cselekedni itt is, hazamenve is. Jézus érdemért hallgass meg így könyörgésünket, és fogadd kedvesen imádatunkat, atyánk. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg az ige felolvasását, és az ige hirdetésben az ő személyes üzenetét mindannyiunk számára. A református kalauz szerint mai napra kijelölt ószövetségi ige szakasznak egy részét olvasom, a Királyok második könyve, 10. részének 28. versétől olvasom az ígét a 31. versig. Királyok második könyve, 10. rész, 28. versétől. Így szól az Úr írott igéje. Így veszté ki Jéhu a Baált Izraelből. De Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, aki vétekbe ejté az Izraelt, nem szakadt el Jéhu az aranyborjuktól, melyek Bételben és Dánban voltak. És mondta az Úr Jéhunak, amiért szorgalmatosan megcselekedted azt, ami nekem tetszett, és az én szívem kívánsága szerint cselekedtél az Akháb házával, azért a te fiaid negyedízig ülnek az Izrael királyi székében. De Jéhu mégsem igyekezett azon, hogy az Úrnak, Izrael Istenének törvényében járjon teljes szívéből. Nem szakadt el a Jeroboám bűneitől, aki bűnbe ejtette az Izraelt. Nekem annyira megható volt látni, hogy a 34. úrnapi kérdések, feleletek milyen igei témáról szólnak, és ezt megnéztem még múlt vasárnap, amikor hazamentem innen, hogy vajon mi lesz. Aztán néztem meg, hogy esetleg a mai napra milyen igei üzenetet ad a kalauzunk szerint a kijelentés, és már akkor olyan hálás voltam az Úrnak, hogy Jéhu életéről olvashatunk, Jéhu életének a tanulságáról, és ami nagyon-nagyon személyessé tette az első parancsolathoz kapcsolódó igei üzenetet is számomra, hogy itt halljátok, nem csak Jéhu szíve állapotáról hallunk, nem csak Jéhu szívéről, hanem az Úr szívéről is. És az Úr szívéről olyan igei gondolatban, amit az igei köszöntésben is a ószövetségi profécia alapján hallhattunk, hogy az Úr örül. Örül te rajtad örömmel. Énekléssel örvendez neked. Hadd kérdezzem meg nagyon személyesen tőled is, te mered ezt hinni? Hogy az Úr látja az életedet, ismer téged, és ezt mondja az ige, örül te rajtad örömmel, énekléssel örvendez neked, Zofóniás proféciája alapján. Ezt most személyesen mondtam, de ez az ige hallottuk az Úr népéhez szólt, tehát mint közösség. Látja a Békás megyeri gyülekezetet, mint közösséget, látja a szeretett közösségeteket, örül te rajtad örömmel. Énekléssel örvendez neked. Hallottátok, Jéhúval kapcsolatban is az Úr olyan örömmel mondja ezt el, amiért szorgalmatosan megcselekedted azt, ami nekem tetszett. Az én szívem kívánsága szerint cselekedtél. Tehát amit Jéhú tett, cselekedett, az Úr szívének a legfőbb vágya, szíve kívánsága. Én azt gondolom, hogy ti is úgy vagytok, én is, a tápiószorúsi gyülekezet, ahol felnőttem, most a pasarjéti gyülekezetben szolgálok, hogy valóban ez minden szívünk vágya, hogy az életünket látva az Úr ilyen örvendező életet éljen. Ő. És azt is látjuk, hogy mennyire töltötte be Jéhú szíve vágyát az, ami. Itt hallunk negatív kicsengést is, de én először mégis majd Jéhú életéről úgy szeretnék szólni, hogy nézzük meg, hogy az Úr szíve vágya szerint cselekvő Jéhú miért is olyan, amilyen. Hasonló az üzenetnek a hangsúlya, mint elmúlt úrnapján is hallhattuk Illés életénél. Ott is az Úr személye volt a döntő, de ez mindig így van. És egy egyszerű igazságot mondjunk ki, micsoda kiváltság, hogy a mennyei atya ugyanazzal az örömmel lehet ma is, az övéit látva, mint amilyen boldogság betöltötte az Úr Jézus látva. Ma is szeretnénk Jézusban látni ezt az Urat, ezt a mennyei atyát. Az Úr szíve szerint történt minden. Ezt nézzük meg az első gondolatban. Miért is olyan boldog az Úr Jéhú életét látva? Az ősi szövegnek a hangsúlya teljes mértékben azon van, hogy mi van az Úr szívében. Csak mellékes, hogy mindez azért, mert valamit tett a király. Persze nem mellékes, mert fontos, hiszen a király engedelmes az Úrnak, de szeretném, ha ezt megértenétek, hogy most annyira az Úr jellemére, az Úr tulajdonságára akar az igei kijelentés koncentrálni, azt akarja hangsúlyozni. Mert ha Jéhú felül néznénk, múlt alkalommal is elmondtam, nekünk sokkal nagyobb bajunk van, hogyha nem az Úr szempontjából látunk minden, nem a hit szempontjából. És az első parancs alatt is hallottátok, a bálványimádásnál is, mikor a legvégén megfogalmazta, az a kérdés, kiben bízom? Kiben bízik a bűneset után is az elveszett ember, az Úr népe? Bizalom. Akiben bízunk, azt szeretjük. És akiben bízunk, azért bízunk benne, mert tudjuk, hogy ő is szeret. És Istennel kapcsolatban ez különösen hangsúlyos. De a szeretet így Jézusban mutatta be. Ezért fontos ma is, hogy miért lehetett Jézusban is annyi öröm a mennyei atyának, és hogyan lehetett Jéhúban, és hogyan bennünk. Rögtön, ha olvastátok a kalauz szerint ezeket a történeteket Jéhúról, akkor láthattátok, hogy még Illés idejében valamit az Úr kijelentett vele kapcsolatban. Emlékeztek, amikor helyreállítja az Úr Illést, ott az halk és szelíd hang megszólal, akkor három feladatot kap Illés, még ott a hegyen, és az egyik volt, hogy Jéhút kenje királlyá. És ez mikor történik, meg hogyan? Elizeus, tehát Illés utóda Elizeus egyik próféta tanítványa hajtja végre. De ez olyan, mintha Illés tette volna, a prófétai tisztnek a hangsúlya is, és tisztelete, tisztessége miatt. Tehát egy próféta tanítvány teszi, de ezt az Úr teszi. Jéhú Izrael felkent királya. Mikor ezt mondom, hogy Izrael, mikor ezt hallod, hogy Izrael, a bibliai Izraelről való kijelentések közül melyik jut eszedbe? Mikor ezt halljuk, hogy Izrael, az jut eszedbe, hogy ketté szakadt ország, Izrael és Júda, vagy ha ezt hallod, hogy Izrael, a bibliai történetekből rögtön az jut eszedbe, igen, az Úr népe, vagy igen, Jákob ezt a nevet kapta. Most nem kell válaszolnotok, bár lehetne, ha a Bibliórán lennénk, csak neked, mikor ezt hallod, hogy Izrael, mi jut először eszedbe a Bibliával kapcsolatban? Hadd mondjam nektek, hogy én olyan hálás vagyok az Úrnak, hogy nekem soha nem az jutott először eszembe, hogy ketté szakadt ország. Mert az olyan szomorú tény, hogy az Úr népe ketté szakadt. Izrael és Júda. És emlékeztek, hogy a júdai országrészben levő királyok azok, akik a messiási ősök lesznek. Nem az izraeli országrész. Az izraeli országrész királyról, ha tanítani kell, azt én mindig egy picit szomorú szívvel teszem, nem azért, mert az Úrra tekintek, hanem amikor arra nézek tanítás közben, hogy milyenek voltak az izraeli királyok. Ha láttátok már esetleg a Biblia ismereten, vagy Biblia órán beszélgettetek erről, és lelkipásztorotok, nekem jó barátom, Álmos barátom elmondta, hogy az izraeli országrész királyait mindig sötét alakokkal szoktuk ábrázolni, mert összességében mindegyikőjük kivétel nélkül istentelen volt, nem volt az Úrhoz hűséges. Mindegyik fekete. A júdai országrészben ott a kis képen van sajnos fekete is, de van olyan is, aki fehéren kezdi, de aztán fekete színnel kell az élete végét. Vannak fehérek is, csak nagyon kevés. Egy valaki van, aki feketén kezdi és fehér a színe, de Izraelben mindenki kivétel nélkül istentelen. És Izraelben Jéhu az egyetlen, és most már Jéhu életének az Úr szempontjából figyelve az életét. Az egyetlen olyan király Izraelben, aki felkenetett. Az Úr felkentje. A többiek azok bitorlók voltak általában. Jéhut az Úr felkeneti. Illés prófétai tekintélye van az Elizeus tanítvány mögött, Izrael felkent királya. Ilyen módon Saul, Dávid meg Jonatán lett felkenve. Az egységes királyság idején az Úr felkenetett királyai. És Jéhu élete mutatja rögtön az indulásnál, a 9. rész elején van a története indulása a kijelentésben, ott is látjuk, hogy az Úr szól hozzá. A felkenető aktusnak is megvan a igei üzenete. És ezt ő komolyan vette. Azt is látjuk aztán Jéhu életében, hogy hogyan cselekszi azt, amit az Úr mondott neki. De nem csak akkor ott konkrétan, mert emlékezzetek, amikor olvastátok, hogy Jéhu még másoknak is elmondja, hogy én tudom ám, hogy még Illésnek is mit mondott az Úr, és amit én most tettem, azt azért tettem, mert annak idején az Úr ezt mondta, vagy ami most történt, amiben én is részt vettem, ez azért történt így, mert az Úr mondta. Jéhu élete, hagyd mondjam nektek, az igei kijelentés egésze fényében sötét színnel kell, hogy ábrázolva legyen. Hallottuk itt is, van negatív vele kapcsolatban, de ha az Urat nézzük, akinek még Jéhuval is megvan a terve, akkor azt lássuk, hogy az Úr egy ilyen izraeli királyt hogyan hív el, hogyan kent fel, hogyan szentel fel arra a szolgálatra, amit az ő terve szerint el akar vele végeztetni. Látszódik Jéhu életében Istennek a mérhetetlen kegyelme, hatalma, szeretete. És mivel nemzeti ünnepünkért hálásak vagyunk, én tévén néztem a tűzi játékot, mert másnap nekem mennem kellett nógrádi misszióba cigány gyerekek között, 47 kis cigány gyermek között hirdethettem az igét. Tegnap még Nógrádban, Régelypalánkon, és úgy voltam, hogy én szeretnék nem fáradt lenni, és ha kimentem volna én is a rakpartra, mikor a hazaértem volna, akkor a másnapi szolgálatokban fizikailag fáradt vagyok. De azért a tévén keresztül megnéztem, mert szerettem volna is átérezni ennek az örömét. Gondoljatok bele, hogy itt van magyar népünk, van történelmünk, reméljük, hogy lesz jövőnk. Ha nem az Úrra nézve nézzük népünket, azt látjuk, hogy mennyi baj volt, esetleg milyen gonosz vezetők voltak, akkor lehet, hogy összeszorul a szívünk, de ha az Urat látjuk, akkor azt kell látnunk, hogy az Úrnak terve volt, és hiszük, hogy terve lesz, mi hív embereként ezért imádkozzunk is, hogy legyen terve, és mi is lehessünk eszközei. És itt szeretném azt kijelenteni, hogy ami Jéhuval történt, felkenetett királya Izraelnek, az az újszövetségi időben már teljesen természetes. Mi nem csak Isten gyermekei vagyunk, hanem király fiak és király lányok, mert az Úr gyermekei a királyok királyának a gyermekei. Tehát hercegek vagyunk és hercegnő. Most csak jelképesen mondva, hogy mondjam így, te hiszed, hogy az életed, akármilyen nehéz is talán, vagy akármennyi baj volt benne, De még ezt is, hogy mondjam, akármennyi bűn volt benne. De ha az Urat látjuk, az Úrban bízunk, az első parancsolat fényében, az ő szeretetébe kapaszkodunk teljes bizalommal, akkor hogy ne használhatna ma is bárkit az Úr, ahogy Jéhú idejében tette. Izrael felkent királya. Ez azt mutatja, hogy az Úrnak nincs lehetetlen. Kettészakadt ország ezek a körülmények, de az Úr ígéretei, az Úr személyének a nagysága abban, hogy Izrael felkent királya. És itt gondoljunk nyugodtan az egységes Izraelre. És egy egyszerű példával hagy igazoljam, Jéhú életéből mit csinált Jéhú? Olvastátok, a Baál kultuszt kiirtotta. Teljes mértékben. Jéhú volt Istennek az az eszköze, aki által Isten ezt az istentelen bálványkultuszt kitörölte izraeli országrészből is. De ez nem jelenti azt, hogy akkor a júdai országrészsel nem foglalkozott. Ez áldássá lett a júdai országrésznek is. Valami történt, ami áldássá lett egész Isten népének. Lehet, hogy te vagy én egy egyszerű dolgot csinálunk itt a gyülekezetben, és az Úr azt az egyszerű apró dolgot fordítja áldássá. Lehet, hogy téged az Úr meg tud szabadítani végre valamitől, amiben még nem tudtál neki szív szerint engedni, az első parancsolat fényében még arra, abban a kérdésben te nem tudsz igazán az Úrban bízni teljes szívvel, de az Úr helyreállít, és mindenki látja a gyülekezetben is, hogy mi történt velem. És elmondod, hogy átéltem az Úr szabadítását. És ez áldássá lesz a többieknek. Jéhú felkenetése erre a királyi tisztségre azért, hogy az Úr az első parancsolat tekintetében az ő egész népét helyreállítsa. A Baál kultuszt teljes mértékben kiirtotta az Úr. Ezt mondani egyébként, ha belegondoltok, nem biztos, hogy a mai modern fülnek olyan kellemesen hangzó, hogy Isten valamit csinál, nagyon szent dolgot, de ezzel a szóval kell jellemezni, hogy kiirtani, ítélni, haragszik Isten. Ezeket a kifejezéseket nem szeretik a mai emberek. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Isten ítélő haragja lesújt, és végérvényesen valakiket eltöröl. A föld színéről is. Mi nem ehhez vagyunk szokva, igaz? Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy szeret az Úr. Általában ezt szokták hangsúlyozni sajnos néha. De az ige mit mond? Nekünk nem olyan Istenünk van, aki szeret, hanem az Isten szeretet. És hogy folytatódik? Ott a Jánosi levélben. Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét miben mutatta meg? Az a római levélből idézek most először, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus életünk meghalt. Megmutatta az Isten a szerelmét, mikor még bűnösök voltunk, hogy meghalt értünk Krisztus. A Jánosi levélben pedig nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és adta az ő fiát engesztelő áldozatul. Az Isten szeretet után ez a kijelentés jön. És mikor ezt az igét olvastam, a kalauz szerint, újra mondom, én előre, ahogy néztem az igéket, már akkor olyan hálás voltam az Úrnak, mert akkor az Isten ítéletét, ítélő haragját kiben látjuk? Hát Jézusban, Jézuson. A kereszt nekünk egy kedves emlék, emlékeztetés. Megdobban a szívünk, ha látjuk képen. De azért ne felejtsük el, a kereszt az egy olyan hely, ami kivégző hely. Aki meghal a kereszten, az átkozott. Örökre elveszett, és Jézus esetében ez bekövetkezett. Az Úr Jézus küldetése is mi volt? Ítélet volt. Hadd mondjam nektek, hogy a Jéhú történetében megismerhető Isten, az az Úr, akinek a szíve vágya teljesedik abban, amit Jéhú cselekedett, mert ez volt a szívének a legfőbb kívánsága, és Jéhúban gyönyörködött az Úr, mert látta, hogy megteszi azt, amit neki mondott, ez az ítélet volt, és most így gondoljátok át, hogy amikor Jézussal megtörténik az, ami ott a kereszten is, akkor a mennyei atya szíve vágya, öröme teljesedik. Emlékeztek az igében hány helyen mondja, most csak egy idézettel, nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem, hogy megtérjen és éljen. Igen ám, de ez csak akkor lehet, hogyha a jogos ítéletet elhordozza valaki. Az első parancsolat ellen, ha vét valaki, el kell pusztulnia, örökre. És jött az Úr Jézus. És ezért, hogy mondjam újra így nektek, a mennyei atyának ez az öröme. Ebben telik a kedve, hogy az egyszülött fiút ítélem. Csak ez ugye a másik oldalon mégis milyen teher volt Jézusnak is az Istentől való elhagyatottságot átélni. Hadd mondjam nektek, hogy az Isten, az Úr jellemzőiben, tökéletességében, ez egy, számomra mindig egy hatalmas titok. Hogyha azt nézzük, hogy bennünket, elveszett bűnösöket meg kell váltani, akkor az Úr ítél, kőkeményen ítél, de Jézus, aki ítéltetik. És így lesz az isteni szeretet, az Isten gyönyörűsége, az Úr gyönyörűsége mi rajtunk. Amikor téged megbántanak, vagy látsz a tévében olyanokat, akikről tudod, hogy olyan sok hamisságot tettek már. És a legszívesebben én úgy szoktam gondolkodni, hát Uram, hogyha eltennéd az Úrból, könnyebb lenne mindenkinek. De jó lenne, Uram, hogyha nem ő lenne ott. De ez ugye bosszú vágy. És mit mond az igében az Úr? Hagyjátok az igazságosan ítélőre. Mert Jézus maga is beszélt arról, hogy eljön az idő, amikor egyszer valóban lesz utolsó ítélet. És erre utal az Úr az övéinek is, ha téged bántanak, fáj valamit, mert bántottak, akár Jézusért is, akkor jó, ha tudod, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. És jaj az Isten ítélő széke elé kerülni. Jaj valakinek az Isten előtt úgy megállni, hogy megemésztő tűz lesz számára az Isten jelenlét az ítéletben. Tehát lesz ítélet, de a Jéhu története miatt tényleg olyan felemelő most ezt kimondani is, hogy számunkra, akik az Úrhoz tartozunk, remélem te is az Úrhoz tartozol, akik az Úrhoz tartozunk, Jéhu története először azt mutatja, lásd meg Jézuson az ítéletedet. Neked is lenne miért elveszni. Mert az új szövetségi népet is kísérti a bálványimádás. Mi nem ilyen baálszobrok előtt hajolunk meg valószínű, de hadd kérdezzem meg, hogy amikor volt kérdés, hogy kiben bízol, egy bizonyos helyzetben, én nekem volt ilyen jó pár, kiben bízom? És ha nem csak az Úrban bíztam, utána leleplezte az Úr, hogy Tibor, ott nem csak bennem bíztál. Valamit azért tettél úgy, ahogy, mert nem bíztál bennem. Valami vagy valaki másban. Kitől válom a boldogságomat? Majd a második gondolatban szeretnék mondani személyesebb példát, most csak mint kérdés hagyd tegyen föl. Te kitől várod a boldogságodat? Jézuson az ítélet, ezért a kegyelem az Úr Jézuséin. És ha lesz utolsó ítélet, már pedig lesz, akkor be fog következni mindaz, amiről Jézus is szólt, de az utolsó ítéletben csak azok lesznek elítélve, akiknek nem kell az Úr, akik nem az Urat imádják, akiknek nem kell az Úrra vetett bizalom. Jéhu életének a története, ez már a élete története vége leírása, összefoglaló is, de hallottuk az Úr gyönyörködő öröme, mindabban, amit tett Jéhu. Ítéletet hajtott végre, de ez az ítélet is az Úr népének mégiscsak szabadítás jelentett már akkor is. Van azonban Jéhu szívéről is szó, és akkor így van a 31. versben, de Jéhu mégsem igyekezett azon, hogy az Úrnak, Izrael Istenének törvényében járjon teljes szívéből. Nem szakadt el a Jeroboám bűneitől, aki bűnbe ejtette az Izraelt. Amikor az uralkodása elkezdődött, és végrehajtotta mindazt, amiről a megelőző fejezetekben vagy versekben olvashattunk, ott teljes szívéből engedelmes annak, amit az Úr mondott. És ahogy említettem, emlékezett még arra is, hogy Illés idejében mi történt, és most az beteljesedett, és erről bizonságot is tesz. Tehát Jéhut most újra úgy hozzam elétek, hogy ő mindenben teljes mértékben az Urat követi, a szolgálata kezdetén. A Baál kultusz eltűnik, úgymond Izraelből, és akkor most a kérdés, hogy vajon Jéhu hogyan akarja az urat követni. Az első parancsolat fényében komolyan veszélye Jéhu azt, amit komolyan vehet. Ne. Azért mondom, hogy nem, mert itt halljuk, hogy de Jéhu mégsem igyekezett azon, hogy az Úrnak, Izrael Istenek törvényében járjon teljes szívéből. Hogy is mondta Jézus a nagy parancsolatnak az első részét? Ugye, hogy tudjuk, szeresd az Urat, aki konfirmált közeletek, tudni kell, szeresd az Urat a te Istenedet, és halljátok, teljes, négyszer is ott a teljes szó és valami mellette, igaz? Ezért szoktuk tudni. Könnyebb megjegyezni, hogyha valami ugyanazt hangzik, és egy-két szó mellette csupán. Teljes szíved, teljes lelked, teljes elméd, minden erőt. A Pasaréten 8 órakor én tartottam még a reggeli gyermekisten tiszteletet, és ez volt az aranymondás. A minden erőd nélkül volt az aranymondás, de teljes szív, teljes tillek, teljes erő. A sínai hegyi találkozása az Úr népének ez a történet volt az üzenetben is, ez volt az aranymondás. Hagy mondjam, tessék, hogy ennyire összevágnak az igei üzenetek mai úrnapi istentiszteletekben. Gyermekistentisztelet, és most itt is, ahogy az Úrnak az igéje szól. Első parancsolat. De megint hagy mondjam ezt, Jéhunak most egy szomorú jellemzője a hangsúly mindjárt. De szeretném a szívetekre helyezni, amiket most hallunk, azt is annak a fényében lássátok, mi kicsoda az Úr. És kicsoda Jézus. Ő vele mi történt, ő mit tett. Ezt nagyon fontosnak tartom. Mert az Úr, amikor kijelenti, hogy olyanok is, akik az ő szolgái voltak teljes szívükben, kezdetben, utána valami mégsem úgy folytatódott, hogy velük mi történt, vagy miért történt az. Bemutatja az Úr, hogy lássuk a kijelentésben akár a pozitív, akár a kevésbé pozitív példát. De az Úr ugyanaz marad, csak lássuk meg, hogy Isten hogy akar, miben akar esetleg bennünket, ha kell helyreállítani. Kétszer is van a felolvasott bibliai szakaszunkban, kétszer is van ez az ősi kifejezés, amit így lehetne fordítani, hogy csak, vagy kivéve, vagy egyedül, vagy leszámítva. Mindenben, majdnem teljesen csak, vagy kivéve. Ez a hangsúly. Tehát majdnem minden megvan, egyetlen dolog. És mi volt az itt? Ezt is kétszer hallottuk. Hogy Jeroboámnak, ő volt az izraeli országrész első királya, emlékeztek őt is, az Úr hogy hívta el. És Jeroboám kezdett úgy gondolkodni, és Jéhu ugyanebben a bűnben van sajnos. Hát, hogyha az ország részemből elkezdenek átmenni a törzsek Jeruzsálembe, a templomba, hogy Istent imádják ott, a végén még elpártolnak tőlem, vagy engem megölnek, és a végén akkor nem leszek király. Pedig hogy gondolkodott, vagy mit is mondott neki az Úr Jeroboámnak? Figyelj, Jeroboám, maradj hűséges hozzám, és én állandó dinasztiát adok neked. Az utódait fognak uralkodni. Légy hűséges hozzám, kövesd az igémet. De Jeroboám rögtön a szolgálata kezdetén, tehát itt annyiba különbözik Jéhútól, hogy Jéhú a szolgálata kezdetén teljes szívvel, engedelmes az Úrnak, Jeroboám rögtön az elején. Gondolkodik, átgondolja. A példabeszédek könyve 3. és 5. verse szól így, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Amikor döntés előtt vagy gondolkodó, nehéz kérdésben kell döntened, akkor is legyen bizodalmad az Úrban, első parancsolat, és úgy gondolkozz, úgy dönts. Mondok egy egyszerű példát, amit jól ismerünk. Hogyan gondolkodott József, amikor az volt a kérdés, hogy Máriával mit csináljak, mert megcsalt engem? Hiszen gyermeket vár. És emlékeztek, hogy József milyen nagy vallási szeretettel és hűséggel gondolt arra, hogy nem akarom megszégyeníteni a legenyhébb módon, de valamit tennem kell, mert hát képtelenség, hogy igazat mondjon Mária. Fel akarta törni a mennyasszony vőlegényi kapcsolatot, mert hát Mária vétkezett. Ott van az igében, József magában így gondolkodott. Aztán elaludt József, megjelent az úrangyala, minden megvilágosodott neki. Ott már az Úr szerint gondolkodott. Kezdetben csak magába, amikor az angyali kijelentés neki is szólt ott álomban, onnantól az Úr szerint. Jéhu hogy gondolkodott? Ugyanúgy, mint Jeroboám, a nébágy fia. Itt nem kell leírni, mert benne van a bibliai történet üzenetében, és az egész Biblia alapján. Tehát Jéhúnak a szívében mi van ott a mélyen? Ennyi, hogy majdnem teljes szívvel, csak egy dolgot kivéve. Nem tudom jobban visszaadni nektek ezt, hogy szinte teljes szívével, de az az egy, az nem. Az viszont mindent visz. És sajnos tényleg az lett, hogy Izraelbe visszajött a bálványimádás újra. Jéhú utódai uralkodhattak még, az Úr áldását az betartotta, de olyan szomorú azt látni, hogy de Jéhú mégsem igyekezett azon, hogy teljes szívéből. Az üzenetben, ahogy mondtam, Jézusra kell most is nézni. Jézus nem olyan volt, mint Jéhú. Jézust mikor kísértette meg bálványimádással a kísértő? Ez így azért könnyű kérdés már, ugye? Hogy a kísértő mikor kísértette meg bálványimádással? Vagy még durvábban mondjam, sátán imádással? Ezt a szót hallani, sátán imádás magyarul? Tehát ezről volt szó. Az egész világot neked adom, ha leborulva imádsz engem. Testvérek, téged meg engem. A kísértő hogyan is, mikor tud megkísérteni a bálványimádással? Jézus se durván akarta rávenni, hanem valami olyan dolgot, ami elvileg neki hivatása volt, az egész világ az övé lesz, figyelj, neked adom. Csak ne a mennyei atyában bízva kapjad, ne a mennyei atyát imádva, hanem engem. De Jézus teljes szívvel szerette a mennyei atyát, és a kísértés idején győzött. De meg én hogyan győzhetünk a kísértés idején akkor? Én most nem a negatívat szeretném mondani. Jéhunál elmondtam a negatívat. Veletek kapcsolatban, velem kapcsolatban, hagyd mondjam így. Te hogy tudsz Jéhuval szemben, teljes szívvel, nem csak az indulásnál, hanem utána is az Úr iránt engedelmes lenni? Az az Úr, aki ilyen szeretettel szeretett, hordozott, megtartott, Jézusra mutatta meg, irántad is, meg irántunk is, mint közösség, akkor ez az Úr hogyan tapasztalja meg, hogy mi is örömmel, boldogan szeretjük őt? Olyan helyzetben is, amikor mégiscsak ott van a bálványimádás támadása, kísértése. A gyülekezetben még a karantén időszak alatt mondta az egyik fiatalember, hogy egyrészt megmaradt a munkája, és aztán lehetőség lett volna neki egy magasabb pozícióba kerülni, és feleségével együtt átbeszélték, hogy most mi legyen, és akkor ők azt úgy látták, hogy nem fogadja el, mert akkor még annyi ide sem lesz a családra, mint addig. Most hagyd tegyem rögtön hozzá, ez nem azt jelenti, hogy soha nem szabad elfogadni a hívő embernek, családfőnek, hogyha magasabb pozícióba akarják tenni, csak ő akkor és ott így értette meg, és így élték meg. Nem kapott annyi pénzt így, arról le kellett úgymond mondani, de tudták, hogy hát az Úr eddig is gondoskodott rólunk. De bizony voltak olyan, főleg fiatalok, akiket nagyon megtámadott a kísértő, amikor az volt a kísértő, hogy a karrier a siker, és akkor minden áron elérni valamit, vagy pedig bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Vagy a házasság, akik házasságban éltek. Az indulás a házasságnál mindig szuper. És utána, hogy telnek az évek, teljes szív, teljes tudat, teljes elme, minden erő az Úr iránt, de úgy, hogy a házastársam iránt. A házasságotokat látja az Úr, és boldogan örvendezik, mert látja, hogy teljes szív, teljes lélek, teljes elme, teljes erő, minden erő az Úr iránt, de ugye ez egymás iránt. A férj és a feleség szeretete megmutatja a krisztusi szeretetet. Lehet, hogy a gyülekezeti szolgálatban valamit nem tudsz elvállalni, mert most otthon kell lennem. Megint egy pasaréti példát hagyd mondjak. Sírva jött oda egy asszonytestvér, hogy tisztelt úr, én úgy szégyellem, hogy már hónapok óta nem tudtam eljönni templomba, most tudtam először eljönni, mert anyukám beteg volt, és otthon kellett vele lennem. És ő ezt nekem sírva mondta el, hogy ő szégyelli, hogy nem tudott templomba jönni. És hála az Úrnak, adott az Úr annyi lélek jelenlétet ott nekem, az Isten tisztelet után volt, hogy de mondom, de hát otthon volt az Isten tisztelet akkor. És mikor ezt meghallottam, egy pillanat alatt megértette, és azonnal nem sírás volt, hanem hihetetlen boldogság. Tehát csak egy mondatot kellett mondani neki, és akkor világos lett, hogy hát éppen azzal voltam az Isten tiszteleten, hogy otthon voltam a beteg anyukám mellett, mert nem lehetett otthon hagynom. Csak úgy gondolt, hogy biztos vétkeztem, hogy nem tudtam templomba menni. Nekem magamnak ez olyan megható volt, hogy életre megjegyeztem, hogy az Úrnak a kegyelme, szeretete az adott helyzetekben, az övé iránti szeretetében, és a mi szeretetünk is ő iránta. A legvégén egyik legszemélyesebbet, amikor édesanyámat az Úr tavaly készült hazavinni, akkor én azon a héten, tehát úgy volt, hogy már néhány napja van csak hátra orvosilag, de én éppen arra a hétre nyári időszak volt, ki voltam jelölve ügyeletre Pasaréten. És az azt jelenti, hogy ott azért vannak feladatok. És én mondtam a Horváth Géza tisztelős úrnak, lelki vezetőmnek, hogy hát édesanyával a bátyáim otthon vannak, a család otthon van, én most nem szeretnék hazamenni hozzá, hogy csak ott legyek, én is ott legyek, ha esetleg az Úr hazaviszi. És ő mondta, hogy de Tibor, hát azért ez így nem jó, menj haza, majd mi megoldjuk a helyettesítést, menj haza, legyél ott, mert legyél otthon te is. Ez nekem egy nehéz döntés volt, mert én nem ehhez vagyok hozzászokva, hogy a gyülekezeti szolgálatot most akkor ott hagyom, úgymond, mert rám lett kiosztva, ez volt a gondolat. De aztán abszolút megértettem, hogy nem, az Úrnak más az akarata. És egy hatalmas ajándéka lett az Úrnak, hogy én ülhettem mellette, amikor hazament az Úrhoz, hazavitte az Úr, ott voltam mellette, egy életre szóló élmény lett, de ez az egész onnan indult, hogy a lelki vezetőmnek adott az Úr bölcsességet, látást, ezt én elfogadtam, és tudtam, hogy ez az Úr útja. Jéhu életében is egyszerű hétköznapi helyzetek voltak, csak ugye mivel bibliai kijelentés, meg ő király volt, olyan nagy dolgoknak tűnnek. Végrehajtja az Úr szavát, de számára, mint király, az volt az egyszerű hétköznapi helyzet. Amelyik őtök főnök vagy vezető, lehet, hogy nagyobb döntéseket kell hoznod, de egyszerű hétköznapi helyzetek. Akik meg beosztottak vagyunk, mi is hozunk döntéseket és éljük az életünket. A bibliai történet bátorítása, az Úr szíve milyen boldog, és milyen szerető az ő népe iránt. Jéhu szíve nem volt teljes szívvel az Úré, de ez példaként van előttünk, hogy de miénk lehet. Mert az Úr Jézusé viszont az volt. Nekünk nem Jéhut kell követni, hanem az Úr Jézust hűséggel. De ezt a hűséget is emlékeztek a múlt úrnapi Isten tisztelten, az Úr kiemelte nagyon. Mi az Úr iránti hűséget is azért élhetjük meg, mert ő hűséges, és benne bízunk. Bízunk is benne, testvérek. Amen. Válaszoljunk az Úr igéjének az üzenetére. A 230. számú dicséretünket keressük ki. 230. számú dicséretünket. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. És mivel három verset énekelünk, hagyj javasoljam, hogy maradjunk ülve. Jó, énekeljük így a három verset. Nézzük a versek szövegében, hogy milyen szabadító és megtartó a mi Urunk. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rohom felett. Krisztusban ember teljesedve, látom üdvösségemet. Bántasokon űz a bánat, tört remény vagy félelem. Ő nem hagy el biztatást ad, békesség van én velem. Boldogságnak napja süt rám, jóság fényjár utamon. A keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, hódolunk előtted, mert ami az Úr Jézus számára az Istentől való elhagyatottság kárhozata, testi, lelki szenvedések rettenete, ott a kereszten kellett, hogy legyen, számunkra a kereszt, ahogy énekeltük is, ragyog, és arról beszél, milyen győzelmet vitt végbe az Úr. És köszönjük, hogy az Úr Jézusban nem csak a bálványimádás bűnéből is megszabadítottál bennünket is, hanem felszabadítottál arra a boldog, veled való életközösségre, ahol bízhatunk benned, jövőre nézve reménykedhetünk. Amikor nehéz döntések előtt vagyunk, akkor is tudhatjuk, ihetjük, bizodalmunk lehet az Úrban teljes elméből. És köszönjük, Urunk, hogy Te irányítod ma is az életutunkat. Tudod, Urunk, hogy nagyon fáj a szívünk, amikor mint egyén és mint közösség nem benned bíztunk bármikor is, de hálát adunk a szabadítás öröméért. Köszönjük, Urunk, hogy majd úrvacsorai közösségben is lehetünk, itt is megerősítheted majd számunkra, ki is vagy Te. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a házasságban, a családban, a munkahelyünkön, a szabadságos időben, a pihenés során, és mindenképpen itt a gyülekezetben is, akik ismernek bennünket, láthassák rajtunk a krisztusi életet, hogy mi teljes szívvel szeretünk, engedelmeskedünk neked. Egymást is segíts így bátorítanunk. Kérünk téged arra, Urunk, légy a beteg testvéreink mellett, akik kórházban vannak, erősítsd őket, és minél hamarabb mehessenek haza. Adj vigasztalást a gyászoló testvéreinknek. Köszönjük, Urunk, hogy mi a gyászban is Jézusban a szabadítót és a megtartót láthatjuk. Köszönjük a boldog örök élet reménységét. Köszönjük, Urunk, hogy népünkért most is a gyülekezet közösségében imádkozhatunk, vezetőinkért. Urunk, bárcsak olyan vezetőink lennének mindannyian a világi vezetőink között is, akik teljes szívvel követni akarnak téged. Urunk, mi azért imádkozunk, ha vannak olyanok, akik nem is ilyenek, de mégis engedelmes eszközök legyenek a te kezedben. Te irányítsd őket. És hálát adunk azokért, akik pedig szívből szeretnének neked is szolgálni. Kérünk arra, Urunk, legyél megtartója úgy is a mi népünknek, hogy akik határon túl élnek, különösen Kárpátalján, ahol sok a baj, a háború, ha fizikailag nem is olyan könnyű talán nekik, de lélekben a tieid, különösképpen is érezzék át a békességedet, amiről szintén énekelhettünk is. Arra kérünk, Urunk, téged, így áld meg a mi magyar népünket hozzátéréssel is, békességgel. Hallgass meg most, kérünk, a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr áldását az ige szavával hirdetem. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, aki a te dicsőséget pajzsa, a te segítséget fegyvere. Amen. Testvérek, most nemzeti himnuszunkat, énekünket, a himnuszt énekeljük el, ez lesz a záró énekünk, ebben az énekben is legyünk hálásak az Úrnak, az ő ajándékaiért népünk iránt is, és legyünk hálásak az Úrnak, hogy még mindig szabadon hirdettetik az evangélium.
Balsos a két rész.